Hogyha lenne jó hangom, akkor elkezdeném énekelni a boldog szülinapot kezdetű nótácskát, ugyanis egy nagyon illusztris vendéget köszönthetek itt a stúdióban, méghozzá Szondi György címzetes igazgató urat, aki most ünnepelte a 80. születésnapját. Hát Isten éltessen nagyon sokáig, engedjék meg, hogy tegeződjünk, hiszen mi már azért nagyon régen ismerjük egymást. Azt gondolom, hogy téged Nyíregyházán mindenki ismer, és valószínű, hogy ugyanúgy megismernének, mert nem változtál semmit az elmúlt évtizedek során, és azóta sem, mióta nyugdíjba vonultál. Azt gondoltam, hogy muszáj, hogy beszélgessünk egy kicsit, hiszen a te nevedhez fűződik gyakorlatilag a 9-es iskola. Ha jól tudom, akkor egészen a kezdetektől nyugdíjas éveidig a mostani Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban voltál intézményvezető, és rengeteg. Szerintem az se szer is se száma azoknak a diákoknak, akik a te igazgatásod alatt végezték el ezt az iskolát. Még egyszer szeretettel köszöntelek. Milyen a nyugdíjas éve annak a pedagógusnak, aki évtizedeket töltött zsibongó gyerekek között?
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Igen, most tegnap ünnepeltem a 80. születésnapot, és az első ilyen kedves színfoltja a tegnapi napnak az, hogy nagyon sokan felhívtak telefonon, és kívántak boldog szülinapot és jó egészséget. Ez ugye az embert ilyen melegség gyönti el, és azt mondom, hogy az jó, hogy még nem felejtették el az embert.
Én gyerekként mindig arra áhítoztam, sóstóhegyi gyerekként, hogy milyen jó lenne bekerülni a 9-es iskolába, mert ott van úszoda. Ugye ez volt az első úszodás iskola annak idején.
Igen. A 9-es iskola 1976-ban nyitotta meg kapuján. Én magam 75-től kezdve aktív szereplője voltam ennek az iskolának, hisz amikor behívattak a városi művelődési osztályra, hogy mondjam el a véleményemet a leendő 9-es iskolának a tervdokumentációjáról, akkor legelőször ez tűnt fel, hogy hoppá, itt van egy úszoda is, és ezzel együtt kell megszervezni az akkori épülő Józsavárosnak az oktatását. Ez 75-ben volt, és 76 szeptember 1-én megnyitotta kapuját. Akkor, ha jól emlékszem rá, 800 valahány gyermekkel indult az iskola, és nem volt még 8. osztály, egy 7. osztály volt, viszont már akkor 9 első osztály. Átmenetileg az a zsúfoltság okozott némi feszültséget, de hál' Istennek a kollégák, akik akkor oda kerültek, rögtön felvették ezt a nagy tömeggel járó nevelési feladatokat, és megoldották a problémákat.
És még mielőtt a sportiskola szerepéről Nyíregyházán beszélnénk, a 9-es iskoláról, vagy az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumról, beszéljünk egy kicsit arról, hogyha már legeknél tartunk, hogy itt indult el az első gimnáziumi képzés, és 4 osztályosan, jól emlékszem, ugye?
Igen, hát a kezdeti időszakhoz még annyit fűznék hozzá, hogy a Józsaváros épülő volt, és folyamatosan emelkedett a létszám, és a csúcs az 82-ben volt, amikor 83-ban, amikor már 1600 valamennyi gyermek iratkozott be, és ennek a elhelyezése okozta az első problémát, de akkor kihasználtuk, hogy még a boltok nem nyitottak ott, és akkor szembe velünk az Ungvár sétányon lévő boltokba egy-egy osztályt elhelyeztünk, az iskolába a 3. emelet alaksorig minden tanterem, én úgy fogalmaztam akkor, hogy minden tanteremi nagyságú helyiséget az oktatás céljára beállítottunk. Vagy a mellettünk lévő hőfogadó, amit télen biztosította az iskola fűtését, oda is elhelyeztünk egy osztályt. Volt olyan év, amikor már nem tudtunk, mert egy osztályt sehol sem, már a Bánki szakközépiskolában is volt 4 osztályunk. Már nem tudtuk sehova elhelyezni, akkor volt egy raktár helyiség, ahol volt ilyen fekvő ablak, na hát akkor még ide helyezzünk el egy osztályt, de tudtunk, tudtuk mi azt, hogy ez nem fog menni, ezt nem fogják lenyelni a szülők sem, meg a felügyeleti szerv sem, de hát meg kell. És akkor volt nekünk akkor 9. osztályunk, egy osztály oda megy. Rögtön 15-én már ment az info a művelődési osztályra, és engem hivattak, hogy ezt jó, megoldom, egy hetet kérek. És akkor egy hét múlva kivettük azt az osztályt, és akkor a B osztályt tettük be. És ez így ment 10 hónapon keresztül, hogy mindig, amikor ment az info, és én elárultam, hogy ezt én most így tudom megoldani, és tudomásul vették később az első szülő értekezlet után a szülők is, hogy nem a gyermekek ellen vagyunk, a gyermekekért, mert ők ott ajánlották azt, hogy menjünk 2 műszakba, menjünk 3 műszakba. Mondtam, igen, ez nagyon szép, és ez nekünk is eszünkbe jutott, de amikor a szülőknek a 80%-a dolgozik, hát nem nyerünk semmit, mert szinte minden osztályhoz kell egy napközis csoport. És ez okozta azt. Hál' Istennek ugye a Józsavárosban 2 iskola nyitott a kapuját, az egyik volt a akkori 19-es általános iskola, a Krúdy Gyula utcán, illetve a 5-ös gyakorló iskola volt, és oda utcákat, tereket helyeztünk el, hogy kevesebb legyen, jöjjenek fel, hogy miért kerül el, vagy kerüljön át a másik iskolába, és megoldottuk ezt az átmenetet, és lassan az az osztály létszám, vagy az a tanulócsoport létszám kialakult, ami egy hosszabb távon ezt az iskola mai napig is elbírja.
Ekkor hány pedagógussal dolgozhatott?
A csúcs az 102 volt. 102 pedagógus is, 29 volt a kiszolgáló személyzet, a takarítóktól kezdve a konyhai dolgozókig, akkor még a saját konyhát működtettünk, akkor ők voltak. Ezzel együtt oldottuk meg azt az előttünk álló feladatokat.
Mikor is kezdődött a gimnázium? Igen. Mert hogyha jól tudom, a te vezetésed alatt történt.
Igen, 86 körül az országos híreket hallottuk, és Pécsváradon jött a hír, hogy gond van, mert nincs gyermek, és a pécsi új lakótelepbe elnéptelenedik a lakótelep gyermeklétszáma, és várhatóan be kellett zárni általános iskolát. Akkor hozzákezdtünk gondolkozni, és akkor még itt csak általános iskola volt a Józsavárosban, a környéken sem volt gimnázium, és akkor én felvetettem a Megyei Pedagógiai Intézetnek, hogy szívesen indítunk egy 4 osztályos gimnáziumot. A tantestületben már akkor 8 kollégának volt egyetemi végzettsége, további, nem tudom, 6 vagy mennyi beiratkozott az egyetemre, hogy kiegészítőként végezze el, és mi nagyon szívesen indítjuk. Ez gyorsan ment, mert megyei szinten meg volt 2400 gyermek, aki nem került be középiskolába. Azt mondtuk, hogy akkor ebben segítünk, következő, hogy 89. szeptember 1-én már 2 gimnáziumi osztályon megkezdtük a tanítást, akkor ugye az új neve volt az iskolának, hogy még akkor 9-es számú általános iskola és gimnázium, majd 90-ben választottuk Arany János nevét demokratikus úton, mert a nevelőtestület véleményét kikérve, meg a megye, vagy a városi művelődési osztálynak is Arany János, azon a környéken nem volt Arany János középiskola is, és szerveztük a 12 évfolyamos iskolát. Ez azt jelentette, hogy Arany János gimnázium és általános iskola. Mondom sem kell, hogy mivel ez később iratkoztak be a gimnáziumba, és a gyermekek egy része nem bírta azt a követelményrendszert, valamennyire csökkent, de 25 gyermek leérettségizett 4 év múlva. De amikor azt mondtuk, hogy na új feladatok jöttek, akkor indult a 8 osztályos gimnáziumi képzés az országba, mi beadtuk a kérelmet, hozzákezdtünk a tantestülettel, meg bevonva akkor Bessenyei György tanárképző főiskolás kollégákat, hisz azok közül néhány tantárgyból meghívtuk, hogy átmenetileg segítsenek ki bennünket. kidolgoztuk a programját, és akkor emlékszem rá, Kossuth Lajos gimnáziummal egy időben volt, hogy szerveztük a 8-osztályos gimnáziumot, és Szedlák Rihárd kollégával együtt kértünk a miniszternél meghallgatást. Glac Ferenc volt a oktatási miniszter, biztatott, hogy igen, csináljuk. Lényegében abban az évben már beadtuk a Országos Pedagógiai Intézetnek a programját, a helyi alaptantervet, amiből 9 tantárgyból elfogadták, és még további 4 tantárgy átdolgozására került sor, úgyhogy 91-ben beindult a 8-osztályos gimnáziumi képzés is.
Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium, ugye a 9-es iskola mindenben úttörő volt a vezetésed alatt, és amiben még úttörő volt, hogy sportiskola volt, nem is akármilyen sportiskola.
Akkor még nagy tornaterem, ugye 34 méteres tornaterem, ma már az egy közepes tornateremnek számít, meg a 25 méteres úszoda, ez újabb feladatokat, vagy meglévő feladatok végrehajtását is megkövetelte tőlünk, és akkor az 2 év múlva, 78-ba indult ez az úszoda, és akkor már kidolgoztunk egy úszásoktatási programot. Mi azt mondtuk, hogy 5-es korra minden tanuló tanuljon meg úszni, amit az országos akkor kedves volt tanítványunk, akkor sport megbízott államtitkár volt dr. Szabó Tünde, vel tárgyalva mai napig is használatos jó úszó programot indítottunk be, bekapcsolva a környezőt.
Aki szintén egyébként jegyezzük meg, hogy dr. Szabó Tünde az iskola tanulója volt, az iskola sportolója volt, és onnan lett olimpikon is.
Ilyen olimpikon ugye 3 tanulót tudunk mondani, a többiek is ifjúsági szinten ott voltak, hát volt ugye Szabó Tünde, Kovács Rita, Csabai Judit, ők volt az, akik az olimpiát megjárták, és sikereket érték el, de volt még további tanulók is, hirtelen kéne. Vasvári Zoli volt, aki ifi Európa bajnokságot nyert. Ezek folyamatosan, tehát mi azt mondtuk, hogy nem tömegeket fogunk mi kibocsátani, de úgy 2-3 évenként egy kiváló egyéniséget.
Igen, meg nagyon sokan ott indultak, ott szerették meg a sportot, és egyébként már a profi pályafutásuk az már sport szervezetekhez köthető. Ha jól tudom, talán Kökény Roland is oda járt, és sok ilyen ismert sportolót tudnánk említeni, aki az iskolatban.
Hát a súlyemelő német László, aki szintén olimpikon volt, eljött Kökény Roland, aki kajakkenuban aranyérmet nyert, akkor indult itt megyébe a kajakkenu sportág, az édesapja Miskolcról került át ide, és ő szervezte meg az iskolával együtt, de a birkozásból a Sitkú János, akinek édesapja, ő volt a Élelmiszeripari Kollégiumnak volt ő az igazgatója, most Isten nyugosztalja, most halt meg a közelmúltban, de az ő fia volt az, aki diákolimpiai helyezést ért el, vagy diákolimpiai bajnokságot nyert. A sportágakat tekintve kézilabdából, röplabdából, élvonalban voltunk, azt mondtuk, hogy a célunk az, hogy az Zrínyi gimnáziummal felvegyük a versenyt, és próbáljuk ugyanolyan szinten, ami 10 éven belül sikerült is igen jó eredményt csinálni. Női röplabdában volt, atlétikában voltak még kimagasló tehetségeink, akik középiskolában vagy a sportiskolai rendszerben tovább folytották.
Beszélgettünk itt az interjú előtt arról, hogy visszavonultál, nem szeretnél sem politikával, semmivel foglalkozni, hanem a nyugodt nyugdíjas éveidet töltöd, és inkább a háztartásban segítkezel, mint hogy belefolj ezekbe a dolgokba. De azért nem mehetünk el amellett, hogy meg ne kérdezzem, hogy mit szólsz most az oktatásban zajló folyamatokhoz, a pedagógus sztrájkhoz. Nyilván azért megvan neked erről a vélemény.
Megvan a véleményem, bár nem nagyon szoktam nyilatkozgatni, de én alapvetően azt hibának tartom, hogy az igazgatók részéről az önálló döntési jogkör hátrányba került. Engem is az éltetett, hogy előtte egy-két évvel mindig, hogy mit fogunk csinálni, és minden évben tudjunk újat adni a tantestületnek, és beszélgetni, kiemelni valamennyi területet, úgy próbáljuk megoldani. Hát én itt látok egy kis nem hibát, hanem más irányba megy az oktatás, és mellette én magam sem támogatom túlságosan azt, hogy nincs önálló minisztérium az oktatásnak. Azzal együtt, hogy ez több területen, például volt időszak, amikor a művelődéssel együtt volt, a sporttal együtt, amit egy iskola nem mondhatja azt, hogy én kivonom magamat, és nem foglalkozom. Ebben látok bizonyos mértékig, túlságosan én nem vagyok híve az, hogy különböző szintek szervezni az oktatást, mert ha a nagyon jó döntések mellett is van, hogy íróasztal mellett születnek bizonyos döntések, és nem mindig azoknak a végrehajtása. Erről én nem kívánok többet mondani. Bízom benne, hogy a korábbi évekhez felzárkózik ez a magyar oktatás, viszont jónak tartom ezt a tehetséggondozást. Mi magunk is annak idején megfogalmaztuk azt, hogy minden gyermek tehetséges, a mi feladatunk legelőször megtalálni azt a területet, amiben ezt ki tudjuk bontakoztatni. Épp ennek kapcsán hoztunk létre még 1990-ben egy alapítvány, ez volt az Arany Alapítvány, ahol az idegen nyelv tanításának támogatása, vagy a tehetséges tanulóknak a segítése. Tehát ez volt az alapfeladata, és ezt a mai napig is van, hogy minden évben 200 000 forintot a legtehetségesebb tanulók számára ösztöndíjként kiosztunk a Arany János Gimnázium és Általános Iskolában.
Legyen ez a végszó, hogy igenis fontos a tehetséggondozás. Nagyon szépen köszönöm Szondi György címzetes igazgató úrnak, hogy itt voltál, és Isten éltessen még nagyon-nagyon sokáig, és reméljük, hogy még a 90. meg a 100. születésnapodon is fogunk erről interjút készíteni.
Köszönöm szépen még egyszer a sok jó kívánságot. Én magam is hát olyan életmódot folytatok, amivel vigyázok az egészségemre, és családom ebben támogat gyermekeim. Az életnek nagy elismerése számomra, hogy nekem soha nem kellett azt mondani a gyermekeimnek, hogy tanuljatok, mert az általuk választott életpályát jó szinten látják el is.
Büszke édesapa is, büszke, vagy nem, igen. Csak pedagógus vagy, hanem igen. Büszke édesapa, családapa és családfő. Nagyon sok boldogságot kívánok. Köszönöm neked még szépen. A jövőben is.
Elrepült a műsoridők, köszönöm, hogy ma is velem tartottak, egy hét múlva újra várom önöket a Mozaikkal, de előtte még találkozunk. A legfrissebb hírek után, amikor jövök a Hello Anyuval, a Rádió Családi Magazinjával. Tartsanak velem akkor is, Sipos Mariannát hallották.